Elsősorban magammal voltam elégedetlen, holott elmondhatom, hogy elég szépen és sikeresen, vagy szerencsésen, elsősorban szerencsésen alakult a pályám, színészileg és rendezőileg is. De úgy éreztem 2002-ben, mikor ide szerződtem, hogy azért kellene tágítani a határokat magamnak, kollégáimnak, és úgy gondoltam, hogy kell egy olyan terep, ahol az ember kísérletezhet, mondjuk osztályteremen kívül is, ahol ugye én is a rendezési ambícióimat, álmaimat megvalósíthatom, egyáltalán fejlődni, olyan terepet biztosítani, ahol rendező, zeneszerző, koreográfus, tervező kipróbálhatja magát is, hát ez lett a Jorik stúdió. Túl a szakmai fejlődésen fontos cél volt az, hogy olyan témákat dolgozni fel, olyan kortárs, szociális, társadalmi és politikai témákat venni a színpadra, amit mondjuk egy kőszínház nem igazán vállal föl, vagy nem is az ő dolga. Tabukat döntögetni, dolgokat a nevén nevezni, a sebre rátenni a kezünket.
És talán akkor találkoztunk először azzal, hogy a színház hát nem feltétlenül az élettől elemelt magaslatokkal foglalkozik, hanem annyira azzal, amiről ugye a hétköznapi életünk is szól, vagy mi magunk között is beszélgetünk. Tehát egy ilyen nagyon realista, utca hangulatszerű témákat, beszédmodort, beleértve a trágárságot, az egyszerűséget, ezt mind-mind valahol a Jorik stúdió hozta be.
Bízom benne, hogy nem pejoratív értelemben értik ezt az emberek. Tehát valóban egy más hangot akartuk behozni, és akár a trágárság árán sikerült, ma bár erre nem vagyok nagyon büszke, de bizony hozzá tartozik az életünk.
Mint az utcán.
Tetszik, nem tetszik, ilyenek vagyunk néha. Ez van. De ismétlem, nem öncélúan, tehát ez mindig cél volt, hogy nem öncélú legyen sem a tabu döntögetés, sem a trágárság, sem a csúnya beszél, hanem egyszerűen nevén nevezni a dolgot, úgy beszélni, és érvényesen, hitelesen beszélni közös problémáinkról.
A fél abban az előtt sose játsz színházba. Na és, most itt vagyok. Ebből a színpadon. Petőfi Sándor, ajántyúkja. Hely mi a kőtyúk a jó, kenten a tabárnal, akik itt be. Ó, sírjaink domborulnak, unokáink homorulnak. Hely, jó az Isten jó, tehát te felvitte a kendrón. Rassam a színházába! Csókolom! Jó napot! Ennek minden? Meg van halva?
Ha meghaltam, ne halljon gyászatok!
Mint ne halljon!
Bassza meg a szívem megállna.
Akkor jól csináltam! A castingra jöttem?
Kés van a házába.
Jaj, húzd ki, öcsi, ne szarjál be! Na, gyerünk!
Életlen a Penny.
Kellék kis pofám egy rémszínházban. A hatása lényeg. Levágott fejek, spriccelő vér. Hörögni tudtok?
Emlékszel Kálmán Lajos? Akinek levágta a fülit a Bélaba? Na, csak mellette.
Jó van, de bocsánat. Csak nem bírom, amikor amatőrök bele. Ha lecsap a bunkó vagy a várt, az áldozat visít, hörög, tántorog.
Én csapok egy hangot csinálok. Eldől, összecsuklik, hagyjuk.
Tudjátok, Isti?
Tudjuk.
Honnan?
Hentesek vagyunk.
Hentesek.
És akkor ugorjunk a mába, 10 év időutazással, ahol hát a jól nevelt úriember, kinézetelő, családos, többgyermekes Szabó Róbert Csaba, prózaíró előjön egy ilyen rém történettel, rém színházi történettel, mint drámaíró. Nyilván a folyoson azt kérdeztük, hogy vajon a felesége tudja, hogy mik élnek ebben a Robiban. Robi, ez a rémek iránti hát képek, hogy ezt megfogalmazódjon, hogy ez az életünk ben izgalmas, talán része van, a lelkünk valamelyik zugában is ott van, ez már a fekete Dacia-ban is, ott elkezd pislákolni. Hol találod te magadban? Mi szükséged van neked, vagy nekünk, közönségnek rém történetekre?
Úgy gondolom nem bennem van, vagy nem csak bennem van, hiszen a Hentesek című rémdrámámnak is ez az alaphelyzete, hogy egy rémszínház csődközeli állapotban leledzik, és az igazgató szerint azért, mert a valóság kegyetlenebb, mint a Grand Guignol, a rémdráma, mindaz, amit a színházban mutatni tudnak, elég megnézni a híradókat. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a problémákat, bár tényleg nem politikai színház, de azt gondolom, hogy lehet ábrázolni másként is, és erre nagyon jó a akár azok a rémtörténetek is, amik a Fekete Dácsa című könyvemben, novellás könyvemben megjelentek, és akár az is, amit ebben a rémdrámában igyekeztünk, vagy igyekeztem megírni. Ezeknek olyan műfaji követelményei vannak, amelyek készen vannak, ezeket nem kellett nagyon kitalálni, aktualizálni kellett találni problémákat, és még egyszer, ez valóban nem nehéz, hiszen elég belenézni az 5 órás hírekbe, és látjuk, hogy mik történnek. Egyébként az, hogy az az én alaphelyzet, amiről az előbb is beszéltem, hogy a valóság kegyetlenebb, mint a Grand Guignol, erre később, ezt ugyan én találtam ki, vagy ez volt az alapötlete a Hentesek című darabomnak, de később, amikor beleástam magam jobban a témába, akkor tudtam ugyan a párizsi teátrőtű Grand Guignolról, ami a 60-as vagy a 70-es évek elején zárt be, és azért zárt be, pontosan emiatt, mert egyszerűen azt mondta az igazgatója, nem tud már versenyezni azokkal a borzalmakkal, ami a második világháború, vagy a második világháború után, vagy egyáltalán napjainkban is jelen van a világunkban. Tehát, hogy nagyon valahogy így ráéreztem erre, hogy ez egy lényegében valós probléma. Hogy miért szeretünk borzongani, hát ez mindenki nézzen magába. Az életnek van egy sötét oldala, ugyanúgy, hogy az éjszaka vagy a nappal, ezek nagyon szépen, egyik nem nincs a másik nélkül. Van egy túlvilág, amiben vagy hiszünk, vagy nem, de mindenképp jelen van az életünkben. Ezt még egyszer, ezt nem kellett kitalálni, ez készen van.
Mit várnak el a Rémszínháztól, de hát adotta maga vérségességével, hentesek késeivel, mindenhol vél priccol, gondolatok sziporkáznak, minden pillanatban meglep az előadás. Foglaljuk össze egy kicsit, hogy mi is az a Rémszínház, amelyet meg akar mutatni a tévéképernyőkön keresztül a főszereplő, a fődirektor.
Talán onnan is érdemes elkezdeni, hogy ugyan rémdráma a meghatározás, de aki látta, az elmondhatja, hogy végig kacagta, remélhetőleg, vagy elég sokat nevetett. Ugyanis ebben a teátrőtű Grand Guignolban is úgy zajlottak a dolgok, hogy 5 rövidebb előadás volt minden este, ebből 3 volt úgymond horrorisztikus, egy pedig komédia volt, másik pedig ilyen rendkívül erotikus töltetű valami, és akkor így ennek a 3 műfajnak a keveréke volt jelen abban a rendkívül szűk térben, ami a párizsi színházban volt, és én igazából ezt is szerettem volna, hogy aki látta a darabot, az láthatta, és nagyon szerencsésen tudtak az alkotók hozzányúlni, és ez is egy érdekes folyamat, hogy megy át az írótér feléről az alkotók, a színészek, a rendező, vagy az egész csapat tér felére, akik a zenétől kezdve a díszleten keresztül létrehozták ezt az előadást. Szóval, hogy igen, hát erről beszélünk, hogy mi is van? Mi is van a világban, és mi is van a színpadon? Igen, a darabban ezt szeretnék, tehát hogy ők mindenáron meg szeretnék valósítani azt a világot, azt a kegyetlenséget, ami a külvilágban van, túl akarják harsogni, ez nem sikerül, ez egy örökké újra és újra elkezdett előadás tulajdonképpen, tulajdonképpen a második része egy nagy haláltánc, ahol, bár, és ezt mindig hangsúlyozom, és ez tényleg az életről szól, ahol a színésznő, vagyis a lány, aki először meg akar halni, végül megtalálja az élet értelmét, és nem máshol, mint a színházban, és színésznő akar lenni.
Minket millió fognak élőben követni, ti meg elhagyjátok nekem a hullajelölteket? Bobe! Úristen, Sanyika! Térjetek már észre, nehogy már itt elbasszátok nekem! Üljetek le a segetekre! Jöhet a következő!
Ez volt élete legrosszabb élménye.
Nem. Hanem, hogy egyszer se sikerült. Pedig meg akarok halni!
Rendben van, akkor megfog! Ebben nem lesz hiba. Csak Gyuló!
Sanyika, légy szíves, teked fel a szupitre.
Jó napot, Gyulókám! Kérem szépen, akassza fel a hölgyet, mint hogy egy disznó lenne, jó?
Igazából?
Hát, ez jobb látni.
Persze, hogy nem igazából, Gyulókám! Csak szeretném látni, hogy jó, próbaképpen kérlek.
Majd jelenet fél.
Oda?
Odon fog lógni a kislány, egy gyerek megszűri, és később megmentőd fizet.
Szex nélkül nem lehet.
Jaj, nem úgy megdöfve. Mondjuk...
Nem megyek bele, Shakespeare-nél nincs fiki-fiki, csak japánkodnak.
Dehogy nem! Már megnék észre. Persze még reggel, ne félj szerelmem, nem bacsírt a szó.
Fantasztikus.
A gyerünk, Gyulókám, szúrja meg, mint ahogy élőben is fogja, jó?
Ő te.
Nem volt meg egyébként.
Ő te, Gyulókám, parúzza, hogy ő te.
Valahol az a szép, hogy akár ez egy élettörténet is lehet, tehát még a horror az olykor hülyeség, valami irreális fantázia, amitől vagy megijedünk, vagy dehogy, hiszen érezzük, hogy ilyen nincs is. Ezek a rémtörténetek annyira életbe vágóak, hogy akár meg is történhetnének. Mármint az, hogy valaki beteg agyában, sejlik a gondolat, hogy valami nagy showt kellene rendezni, és castingot tart, hogy hát egy öngyilkos jelölt jelentkezik, és akkor majd az ő jövő feltrancsírozását élőben lehet közvetíteni. Ez tényleg egy nagy show, és bizonyára meg is néznénk, akár milyen ronda, akár csak a gladiátor viadalokat, milyen rondák voltak, mégis úri kisasszonyok és hölgyek szívélyesen végignézték. Abba, amikor először találkoztál a szöveggel, akkor milyen érzéseid voltak? Hol kattantál te arra, hogy hú, ez neked való, az Joriknak, és ezt te meg tudod úgy rendezni, ahogy egy kortárs, ilyen kísérletező színházi térben, születésnapon illik, még hogyha merényletként is éljük meg.
Ez egy hosszú folyamat. Valószínűleg sokat gondolkodtam volna, akkor nem lett volna se Jorik stúdió, színész se lettem volna, egyáltalán nem mennék színpadra menni. Nem, ez tehát nem működik. Egyfajta vakmerőség nélkül, egyfajta bátorság, vagy a ráérzés, nem tudom, valami nélkül ez nem működik. Nagyon sok minden így vagyok, és most így telnek az évek, és az ember szertesz egy kis szakmai tapasztalatra, valóban ez van. Ha túl sokat gondolkodunk bizonyos problémákon, túl sok gondolkodás is néha rosszat tud tenni. Szumma-szummárom, amikor először elolvastam a darabot, nagyon tetszett. Azt mondom, jó, szellemes, megcsináljuk, új nyelv, ez rendben van, kortárs szerző, marosvásárhelyi, erdélyi, szerzőt avatunk, kész.
Nagyon nagy bátorság és bizalom.
Másodszor újraolvastam, utána megijedtem. Hogy jó, de hát itt vannak olyan technikai dolgok, olyan technikai megoldások, ami fújt, képes vagyok erre, tehát egy olyan dolgokat ír le Szabó Robi darabjaiban, hogy tényleg egy forgószínpados, egy hatalmas infrastruktúrával működő színháznak is nagy falat lenne. Na akkor megijedtem, hogy akkor mi van. De hát kész, a kártya el volt vetve, és azt mondom, kész, nincs visszalépés, ezt meg kell csinálni, és jó kell megcsinálni. És bizony, ez amit az elején is mondtam, hogy miért kezdtem mi független színházat csinálni, miért kezdtem a határaimat tágítani magamnak, környezetemnek. És ez is ilyen volt. Tehát lehet, hogy első körben nem pontosan az a fajta ízlés, nem pontosan az a fajta nyelvezet, ami igazából klappolt, vagy amiben én mondjuk jól éreztem, vagy jól érzem magam. Ugye? De hogy igenis szükség van arra, hogy az ember provokálja önmagát, hogy a komfortzónájából kilépjen. És most utólag, hogy majdnem beledöglöttünk, de hát ez így van mindennel. Akkor lesz valamiből esetleg egy jó dolog, ez kicsit bele is döglünk, belehalunk ebbe, hogy az alkotásba, mindenbe. Akkor lesz őszinte, akkor lesz tiszta. Utólag visszagondolva, nagyon örülök, hogy ezt színpadra vittem, hiszen talán egy más, eddig tőlem látott rendezéseimtől eltér, úgy, ahogy remélem a többiek is.
Kezébe leszünk,
ne
menjél!
Ja!
Hát azt hiszem, hű voltál magadhoz, mert az előadás sem hagy sok időt arra, hogy végig gondoljunk egy-egy jelenetet, nem gondolkodunk el azon, hogy a hentes miközben a kését feni, akkor vajon mi járhat a fejében, illetve betekintést nyerhetünk a szereplők egy-egy lelki világába, de nem hagy ilyen hosszú monológokat, illetve csak egy szereplő esetében.
Igen, és van érdekes, hogy Robi is mondta, hogy mi izgatott legjobban a darabban, tehát hogy kerül be a színházba valóság, és milyen hatással van a valóság a színház csinálókra, és maga a színház milyen hatással tud lenni a valóságra. És olyan érdekes, hogy miközben csináltuk és elmerültünk ebbe a problémába, sokat nevettünk. Hát közben megtörtént egy hatalmas tragédia a Bukarestben, a Kollektív című történet. Tényleg egy akkora tragédia lett, ami hatalmas következményekkel járt, emberekre nézve, egy egész országra nézve. Utána már a premier előtt történt a párizsi merénylet is, hogy tényleg beleborzong az ember, hogy mik történnek körülöttünk. Hát, és valamilyen szinten ez is ott van csirájában az előadásban.
Élőbe közvetítik a halált, az elhalálozást, a rémségeket.
Hát, túl vagy, tehát hogy mennyire felgyorsult a világunk ilyen szempontból.
Apropó, kimúlni, hogy is mondja a Hamlet? Alunni, semmi több, mert hogy mi álmok jönnek majd a halál? Van-e fény az alamút végül? Vagy csak a véres fegyveres? Mind látni fogjuk. Ide nyers erő kell, nem szerelmi szépelgés vagy intellektuális nyomolygás. Itt vér fog folyni? A valóság hozzánk költözik. Mindenkinek jogában áll meghalni. És kikételkedve benne, hogy bárki is megmenekül. A papír!